itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Maros megyei Magyaróra kalauzoljuk Önöket. A település községközpont Holtmaros és Fickópataka tartozik hozzá. Szászrégentől 16 kilométerre északkeletre a Maros bal partján fekszik. 1228-ban Mogoreó néven még csak Mogyorócserjével benőtt helyként említik. A falu határában találhatók mentővár csekély alapfal maradványai. A várat 1319-ben említik először, kevéssel ezelőtt építette Losonczy Tamás. Később is a losonciaké volt, de 1553-ban már elhagyatva állott. Magyarót egyházához és népszokásaihoz hű közösség alkotja. Már a kisgyermekek táncot, éneket tanulnak, és többen közülük később ezt a tudást kamatoztatják távol szülőfalujuktól is.
Minden évben egy olyan 310-320 körül alakul a tanulólétszám.
Gazdálkodnak az emberek, nagyon sok mesterember van a faluban, ha bár az is megcsappant.
Próbálkoztam már turizmussal, sajnos még nem volt elég tapasztalatom hozzá.
Népi szokásokat szerettem, abba dolgoztam életemben.
Néptáncosok vannak, kis csoporttól a felnőtt csoportig, itt Magyaron.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Tóró Zsuzsanna énekel. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Kristóf József vagyok, Magyar Ökösség polgármestere. Ez lesz a harmadik mandátumom.
Bizonyára sok tervük van, amit még meg kéne valósítani, de eddig is dolgoztak, látszik a településeken a fejlődés. Mit sikerült az első két mandátum alatt elkezdeni, esetleg befejezni, vagy mi van folyamatban?
Sok mindent mondom én, hogy sikerült befejezni és elkezdeni. Sok minden van még tennivaló. Nyilván soha az idő nem elég arra, hogy egy mandátum, vagy ne talán kettő mandátum alatt az ember minden tervét, amit elképzelt, és amit maga elé kitűztünk a tanácsos kollégákkal együtt, hogy befejezzük. Ez nálunk is nyilván így van. 2012-ben talán azzal kezdtük a pályafutásunkat, mondjam úgy, hogy a magyarói iskola épületét felújítani és bővíteni 8 osztályteremmel. Ez azt jelenti, hogy Világbank által finanszírozott pályázat volt az iskolának a megújítás, és ezt mi megtudtuk még 8 osztályteremmel, azaz hozzáépítettük 8 osztálytermet. Ez volt 2012-es év kihívása. Nagy örömmel 2014. októberében fel is avattuk. Műfőes pályát építettünk az iskolába, mindjárt a tornaterem mellé, ami még érdekesebbé tegye a tornaórákat a gyerekeknek, és nyilván a délutáni sporttevékenységet érdekesé tegye a község lakóinak, akik nagy örömmel vették és használják mind a mai napig. Ez elszerelt világítással is, mert mert hogy egész este 10 óráig lehet bérelni a műfős pályát. Az óvoda épületét is karba vettük, és teljes mértékben felújítottuk a magyarói óvodát. Ezt is kibővítettük egy játszótérrel, ami a gyerekek örömére szolgál. És délutánra is nyitva van ez a játszótér, vagy nyitva volt, most egy kicsit korlátozott a nyitvatartása. Egy játszóteret építettünk fickóra is a gyermekeknek, meg tavalyi év folyamán fejeztünk be egyet Holtmaroson, ami egy ilyen korszerű játszótér. Nyilván dolgoztunk az utak javításán, mezei utak javításán, az egész település, már mind a megyei út mentén a járda hálózatot sikerült újjá építeni, megjavítani. A kultúrotthon rendbe tétele következett, felkaroltuk és felkaroljuk és szeretjük a kultúrát is támogatni, így Holtmaroson 2014-15-ben teljes mértékben felújítottuk és korszerűsítettük a kultúrotthont. A felszerelés a kultúrotthonoknak tulajdonképpen megtörtént mind a három faluban, Fickón is, Magyaron is, Holtmaroson is, gondolok itt ülő helyekre, székekre, meg hűtőszekrényekre, meg ilyen, ami a kultúrotthonokba szükséges, de a holtmarosi lett teljes mértékben felújítva. A fickóit, hogyha a kultúrotthonoknál tartunk, akkor most készítünk egy pályázatot, egy uniós pályázatot, ami keretében szeretnünk ezt felújítani és rendbetenni, bővíteni. Nyilván, hogy támogattuk a 8 év alatt a tánccsoportokat is, büszkékedünk is mi azzal, hogy Magyaron és Holtmaroson is működik elég jó számban látogatott a néptánc, és a magyarói csoportba elég sok fickói gyerek is bejár táncolni. Holtmaroson meg külön csoportba folyik az oktatás meg a tánc. Úgyhogy úgy éreztük, hogy nyilván kell nekik egy tér is, ami erre a célra megfelel, úgyhogy felszereltük a kultúrotthonokat próba szönnyegekkel, meg hangosító felszereléssel, meg minden kellékkel, ami szükséges ilyen esetben. Dolgoztunk azon is, hogy rendben legyen a közvilágítás, és bár korszerűsítettük az évek folyamán, most Gyulafehérváron írtam alá egy pályázatot, ami 30 ezer eurós pályázat, korszerűsítjük a község területén felét a közvilágításnak, azaz áttérünk az úgymond ledes közvilágításra. Tehát a 460-470 oszlopnak körülbelül 230 lesz most cserélve, és akkor az elkövetkező időben a másik 230. Úgy gondoltuk, hogy ebben a zűrzavaros világban szükség van a térfigyelő kamerákra is, segítettek nekünk abban, hogy egy kicsit csökken a tolvajság, használhatom talán ezt a szót. Felszereltük a községet 2014 és 18 folyamán, tehát ez egy ilyen 4 évre szóló terv volt, most sikerült közel 60 térfigyelő kamerát felszerelni a községbe, és minden település be és kiáratánál egy korszerű térfigyelő kamera figyeli az úgymond bejövőket és kimenőket. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai figyelés is ezzel jól megvan, mert hogy a rendszám olvasó szerepe is van ezeknek a kameráknak, amit egy rendszerbe nekünk beküld, úgymond, és könnyen tudjuk ellenőrizni azt, hogy ki jött be és kiment ki, meg hol ment ki a községből, autókra gondolok.
Tetszett említeni, hogy megcsappantak az ilyen szerzésekbe. Székelyföldön azt mondják, hogy nem lopnak, hanem szereznek az emberek. Ez mennyire szorította vissza? Tehát mondjuk, hogy ha volt 10 eset régebben, akkor most körülbelül egy van.
Nem mondhatni, hogy 10-ről egyre csökkent az arány, de hogy megfeleződött, az biztos. Nyilván, hogy ehhez szükséges volt, és akarva akaratlanul igaz csapdába kellett essenek bizonyos személyek. Nyilván ez nálunk is megtörtént, és így elmegy a híre, hogy térfigyelő kamerák vannak itt meg ott meg amott, és akkor kicsit a merész emberek, akik szereznek, azok nyilván, hogy egy kicsit meghúzottak, és 2014-től, ahogy elkezdtük szerelni a kamerákat, mondhatni jó felére csökkent az ilyen beszerzés.
Általában az idegenektől kell védeni a településen a javakat, vagy a miénkektől, tehát akik itt laknak, és ismerik a helyeket, és ismerik, hogy ki mikor tartózkodik otthon.
Volt ilyen is, olyan is. Nem mondhatnám azt, hogy a községben nagyon sok ilyen beszerző van, viszont mindenhol kerül. És igen, az is megtörtént, hogy más településről volt beszerzőnk, de hál' Istennek térfigyelő kamerák segítségével, vagy akár mondhatni a falutársak segítségével sikerült a rendőröknek lecsípni.
A közművesítés az megvan oldva?
Ivóvízhálózat az megvan, 2004-től működik a községbe. Na most, ami a kanalizálást illeti, ez egy kicsit várat magára, részben hibánk, tehát ez az úgymond mesterterv, ami a megyébe kezdetét vette valamikor 2010-es évek elején. Mi is a község részese vagyunk ennek az egyesületnek, és ez az egyesület pályázott, és sikeresen a csatornahálózat kiépítésére. Ez 13-ban meg is történt, történt. Nekünk az volt mondva, hogy körülbelül 2015-ben, 16-ban szerződés aláírás lesz, és utána neki fognak a munkálatoknak. Csak hát, mint szokás mondani, nem talál az otthoni terv a piaci vásárlással. Ez nálunk is így történt, megóvták az első versenytárgyalást, ami úgymond 4 évig húzódott, és tárgyalták a törvényszéken. A tavalyi év augusztus folyamán zárták le a tárgyalást, és akkor újra kezdték a tervezést. Nyilván a tervezés fontos. 2013-tól ilyen olyan dolgok történtek településeken, aszfalt, meg mi egyéb, és akkor ezért szükséges. 2021-re tervezik befejezni, utána következik megint versenytárgyalás, és én már nem is tudom, hogy most mit higgyek. Ezért elkezdtünk tervezni és pályázni egy másik téren is. Nyilván mi erről közben lemondanunk, és kértük is a lemondást, és kértük azt, hogy tervezzék újra úgy, hogy azt a pénzösszeget, ami erre volt számva, fordítsák át csövezésbe, mert hogy nekünk könnyű lenne, és Idecsen keresztül rákötni a régeni szennyvíz tisztító állomásra, ami csak ezen a pályázaton keresztül megújult, és korszerűsítették, és ez nagyobb lett, úgyhogy velük beszélgetve még 2 községet is bevonhatnak, sőt, kérik is, hogy csatlakozzunk hozzuk.
Földgázhálózat van-e a településen?
Nincsen, ez is kiépülében van, úgy megvannak az előtanulmányok, ezt a tavalyi év folyamán elvégeztük, megvannak a topomérések, 5 község egyesültünk, Marosvécs, Magyaró, Vatáva, Rusi, Munc, meg Déda. Közösen próbálunk pályázni a földgáz bevezetésével. Én most nem szeretnék időpontot mondani, mert hogy ezzel mindig lebukok, de előbb-utóbb úgy érzem, hogy Magyaron is lesz gáz.
Polgármester úr, kik lakják Magyarót?
Magyaró községbe 69% a magyar ajkú, 11% a román és 20% a roma. Nagyon jól meg vagyunk egymással, nincsenek ilyen gondok, és úgy érzem, hogy ez így lesz az elkövetkezőben is. A régebb úgymond itt a szászrégeni meg a marosvásárhelyi üzemek, gyárak elvitték dolgozni az embereket. Ezeket lassan-lassan, ahogy sikerült bezárni vagy bezáratni őket, úgy elfogytak a munkahelyek, az emberek is újra tervezték igaz az életüket. Magyaron is van egy ilyen elvándorlási hajlam. Az emberek munkát kerestek külföldön, és úgy érezték, hogy az egy kicsit jobban megfizetődő, és ott maradtak egyelőre, nem meghatározott időre. Vagy van olyan, aki tényleg elmegy egy-egy hónapra, hazajön, megint elmegy egy évbe 2-3-szor, és akkor a többit azt itthon tölti. Gazdálkodnak az emberek, nagyon sok mesterember van a faluba, habár az is megcsappant. Tudom, a 90-es évek elején Magyaró község erről volt híres, hogy nagyon sok asztalosunk volt, nagyon sok festőnk volt, nagyon sok ácsmesterünk volt, kovácsmester volt a faluban, minden téren találtak az emberek mestereket itt. Nyilván, hogy kevesebb, de viszont ez a trend, ez megmaradt most is, úgyhogy ha festőt keres az ember, vagy valamilyen mestert, akkor mindig megkeresnek minket, mindig felhívnak, ismerősök tudják, hogy Magyaró erről híres, és ajánljunk már nekik valakit. Ezek az emberek, ezek a mesteremberek, akik céget alakítottak, ők csak a faluból, csak a községből alkalmaztak a munkásokat, úgyhogy elég bő az ajánlat, sőt, még néha-néha azon panaszkodnak, hogy nincs elég emberük, és szomszéd falukba kell már keressenek, hogy hívjanak munkásokat. Van egy tradíciója is itt nálunk annak, hogy állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkoznak az emberek. Hál' Istennek, hogy fiatal gazdák vannak, egyre többen fiatalok, akik erre a pályára térnek, vagy örökölték. Holtmaroson is mondhatni van 7-8 ilyen fiatal gazda, akik mellett még persze működnek az idősebbek is, szülők, vagy netalán nagyszülők. Fickón is van, és Magyaron is vannak gazdák, akik ebből élnek meg.
Itt a település környékén látom, hogy meg vannak dolgozva a területek. Van parlagon maradt föld?
Én azt mondom, hogy nem nagy a gond, viszont van pár olyan föld, ami ott maradt. Nyilván, hogy a vadak is besegítenek ebbe, mert hogy ez ellen nem tudom mikor, és ki tud valamit tenni, hogy megfékezzük ezt a vadkárt, de viszont kevés az a föld Magyaron, ami parlagnak van hagyva. Tehát elég sok földet ezek a gazdák bérelnek, vagy ne talán meg is vásárolnak. Úgyhogy hála nekik rendezettek a területeink, és nincsenek ilyen gondok.
Kártérítésért fordulnak önökhöz? Vagy azt mondják, hogy járulékos veszteség, tehát mindenkinek van, beletörődtek, nem járják el a papírokat, mert úgyse lesz belőle semmi, mondják.
Hát ez így van, ahogy tetszik mondani, hogy az emberek nem hiszik azt már, hogy igenis lesz belőle valami, és ezért kevés az, aki tesz le panaszt. Sőt, van úgy, hogyha eljönnek, elmondják, akkor mi vesszük rá, hogy hát már le kell tenni ezt a panaszt, hogy továbbítjuk, és hogy gyűjtsük össze ezeket az adatokat, hogy lássák tulajdonképpen. tulajdonképpen a vezetőink, hogy problémák vannak, és hogy kell megoldást keresni az ilyenféle károkra is. Vannak, akik kártérítéseket is kaptak, van olyan, aki nem kapott, és akkor annak nagyon rossz érzés volt az, hogy eljárta, és akkor közben nem került kártérítés alá. És hát ez a kártérítés szerintem nem pótolja azt a kárt igazából, milyen a vesztesség a vad támadás utáni. Voltak már olyan gazdák is, akiknek állatukat ölt meg a medve. Ilyenkor mindenféle okot megkapnak, vagy a törvény így mondja, hogy be kell legyen kerítve, védve legyen, meg minden ilyen dolog, ami részben lehet, részben nem lehet megvalósítani, vagy most talán a medve előtt a villanypásztor az már nem pásztor. Vannak olyanok is, akik abba hagyták, méhészkedéssel foglalkoztak például az egyik család, akinek több éven keresztül érte ilyen medvetámadás, és akkor egy idő után azt mondta, hogy kész, elég, köszöni szépen, nem kell belőle.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az elmúlt 8 év alatt volt sok ilyen keserű pillanat, amikor nem öntől függött az, hogy most tudok segíteni a falustársam, vagy nem. Kapott-e sok negatív véleményt, hogy ott vannak, és mégse tesznek semmit?
Ahogy kaptam, biztos, hogy igen. Én úgy érzem, hogy ez minden településen megvan, vagy legalábbis javarészén a településeknek. Nyilván, hogy nem mindig azt tesszük, amit akarunk. Én úgy érzem, hogy itt nálunk nem mindig az a jó, és az van, ami logikus, hogy az így kéne legyen. Nálunk a törvényeknek úgymond nem biztos, hogy van logikáját. Ha nálunk valami logikusnak tűnik, és tényleg látjuk, hogy az sárga is kéne legyen, de ha a törvény azt mondja, hogy az fehér, akkor azt már fehérre kell festeni, vagy legalábbis úgy kell tegyünk, hogy az fehér. Ez nálunk is nyilván így történik, vannak panaszok, vannak kérelmek, amiket tudjuk, hogy nem tudunk megoldani, elmagyarázzuk, megmondjuk az embernek, részben megértik, részben azt mondják, hogy te vagy a falu vezetője, te vagy a faluba a polgármester, és akkor ezt old meg. Ez nehéz, és nyilván, hogy letöri az embernek egy kicsit a lelkesedését, hogy nem tudja megoldani, vagy hogy tényleg látom azt, hogy logikus lenne, hogy az az ember azt úgy csinálja, de viszont nincs rá módszer, nincs rá törvényes út, hogy megoldjuk. Eltelik egy bizonyos idő, aztán az emberke vagy megérti, vagy nem, vagy szereztünk egy ellenséget, vagy szereztünk egy olyan falustársat, aki azt mondja, hogy tényleg nem olyan könnyű ezt megoldani a polgármesternek, és megérti, és elfogadja.
Gondolom, hogy az ilyen utcák aszfaltozása, kövezése is egy ilyen eset lehet. Na, ott megint aszfaltoztak, de az enyémhez még nem hoztak egy kis kavicsot. Amúgy tényleg a mellékutcák azok rendben vannak téve itt magyarul?
Igen, ez is így van, ahogy tetszik mondani. Pont most folyik egy pályázatunk, ami 2017-ben kezdtünk el, és 2021-ben fejezünk be. A mellékutcák összességében aszfaltozva lesznek, de ezzel is volt gondunk, mivel hogy voltak olyan utcák, ahol vagy egy kicsit magasabbra sikerült az aszfalt, vagy a másik szomszédnak túl alacsony lett, és akkor miért? Tehát ez is egy kicsit a lelkesedésből úgy lettört, és úgy el is gondolkodtam, itt elbeszéltük a tanácsba is, hogy tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy egy jót csinálunk, hogy az embernek az utcát leaszfaltozzuk, és aztán azt a következtetés kellett levonjuk, hogy elég sok ellenséget kerestünk magunknak ezzel, mert nyilván, hogy nem lehet úgy megcsinálni, főleg azokba az utcákba, ahol, és nálunk elég sok a hegyre mászó utca, igaz. Volt már olyan is, amelyik egy nagyon rövid utca, amúgy 80 méteres, de viszont a lakóknak az egyik fele az fent lakik, a másik fele meg lent lakik. Na most az utat nem tudtuk dőtni úgy, ahogy kellett volna, hanem annak meg kellett keresni a középútját, de akkor ez így már nem volt jó senkinek. És akkor mind a két fél reklamált, úgymond. És akkor az ilyenekkel meg kell kapni mindig azt a közös nevezőt, és azt az utat, hogy fogadják el, és próbálunk alkalmazkodni mi utánuk. Úgy csináltuk, hogy nekik és mindenkinek jó legyen. Ez azt jelenti, hogy a pályázat 6,4 km úthálózatot von magába, közel 1.350.000 euró. Sáncok lettek kiépítve, aszfalt helyenként járda lett építve ebbe a projektbe. Úgyhogy 2021-re mondhatni magyaron 95%-ba, 96%-ba minden mellékút járható, minden mellékút aszfaltozva lesz.
Fiatal emberrel beszélgetünk, mi ad erőt a polgármester úrnak, amikor esetleg ilyen negatív véleményt hall?
Nagyon zavaró, és személy szerint az a típus vagyok, aki aggodok is azért, hogy tényleg úgy akarjuk, hogy jó legyen, és tényleg úgy akarjuk, hogy mindenkinek ez jó legyen. Nyilván nem mindig így sül el, és akkor próbálok elmenni, és beszélgetni ezekkel az emberekkel, és elmagyarázni. Van, amikor sikerül, de van, amikor bármit mondhatunk, mert akkor is azt mondja, mondják, hogy nem így van. Na hát ez egy kicsit olyan letörő, erre lelkileg kell felkészülni, az ember azt mondja, hogy ez van, megyünk előre, alszunk rá egyet, és akkor másnap kezdődik egy új nap, és újabb kihívás. Végül egy polgármesternek én úgy érzem, hogy ha szereti a községét, szereti a faluját, akkor ezeket vele együtt mind kell szeresse, ahhoz, hogy tovább tudjon menni. Én is azok között vagyok, aki szeretem a falumat, községemet, és mindent megtennék azért, hogy nekünk, mindenkinek jó legyen. Van még tennivaló, és van még, amit még jobban lehetne csinálni, viszont nem tudom, ha megszületett az az ember, aki mindig mindent, ahogy megcsinál, az jó legyen, vagy mindenkinek jó legyen, úgyhogy ez a mi esetünkben is így van. De fordítunk rajta egyet, és megyünk tovább.
A nevem Vajda Szabolcs, és a Magyarországi Palko Attila Általános Iskola igazgatója vagyok. Minden évben egy olyan 310-320 körül alakul a tanulólétszám, egy olyan 20-21 csoport. Ez óvodától kezdve egész a 8. osztályig befejezőleg.
Minden osztályuk megvan, vagy vannak összevont osztályok is?
Az alsó tagozaton vannak összevont osztályok is. Így jön ki a gyereklétszám.
Fogyóban van a gyereklétszám? Vagy amióta igazgató, azóta inkább stagnál?
2011-et összehasonlítva 2020-ra valamennyire csökkent. Inkább azt mondanám, hogy a magyar tagozat lassan csökken, és a román tagozaton a gyereklétszám az osztályokban nő. Ez végül kiegyenlíti a helyzetet, ugye, hogy 310-320 körül vagyunk állandóan.
Kimondottan csak magyarói gyerekek járnak ide, vagy a környező településekről is, Holtmarosról, Fickóról is behozzák ide?
Az 5-8 osztályba bejönnek a holtmarosiak és a fickók, sőt már 2012 óta nincs elemi osztály Holtmaroson, és fickón még van egy 0-1-2-es csoport.
Mennyire divat magyaróról városra vinni a gyerekeket? Küzdködnek-e ilyen problémával, hogy nincs is olyan messze Maroshév is sem, Szászrégen sem, de Marosvásárhelye sem? Van-e olyan, hogy egy-két szülő inkább odaadja a gyerekét?
2011 óta volt, hogy osztályonként talán egy, talán kettő gondolta, hogy például régenben jobb. Ez olyankor esik meg, amikor az egyik szülő régeni, és akkor van korábbi tapasztalat. De nem jellemző, hogy tömegesen bemennének régenbe például. Eddig nem volt jellemző. Ugyanaz az infrastruktúra nem található meg régenbe, mint itt, mert hogy tiszta új iskolánk van szinte, ugye mondhatjuk. Tanári kar is képzett, motivált.
Állandó a tanári közösség? Vagy szeptemberben mindig arra ébrednek, hogy nem tudjuk kivel dolgozunk, és júniusig valahogy belerázódnak, és aztán kezdik előről jövőbe?
Van egy olyan 10-15%-nyi változás, és az mindig úgy van, hogy a helyettesítők mennek, jönnek, de a legtöbb tanárunk az címzetes, van akire számítani, van akivel dolgozni.
A kollégák ingázók, vagy többen vannak helybeliek, mint ingázók?
Magyarorról, vagy 3-4-en vagyunk összesen, most az idén 40-en. Óvodnőtől elkezdve tanárokig vagyunk. A környező településekről Rusimunc, Oroszfalu, Disznajorról vannak, Idecsről, Régenből, tehát innen a környékről végül is, nem helyből pont, én vagyok helyből.
Az idei év az minden szempontból egy kicsit furcsa év volt, de én úgy tudom, hogy a gyerekek azért a tantárgy olimpiászokon részt vesznek, megmérettetnek a magyarói gyerekek is. Arról ne is beszéljünk, hogy zenét és táncot szerető gyerekekről is beszélünk.
Igen, de hát az idén egy kicsit olyan fészeg volt ez a versenyeztetés, ugye, mert nem volt lehetőség, főleg március óta. Vannak délutáni tevékenységek, ugye, hogy a tanulók épp táncot tanulnak.
Ezen kívül még mivel foglalkoznak? Más lehetőségük mi van?
Fotballoznak.
Mi ad elégtételt az igazgató úrnak? Amikor látja ezeket a gyerekeket, látja a sikereket, akkor bizonyára úgy melengeti a lelkét, hogy én vagyok a főnökük.
Igen, az az elégtételt, amikor látjuk, hogy célba értek, ugye egy pár év múlva látjuk, hogy felnőttek, szépen kifejlődtek, kinőttek, karriert vagy családot alapítottak. Ez adja, ugye, mert hogy én már 97 óta itt tevékenykedek. 10 évet voltam fickóba tanító, és 2011-től itt töltem tanárként egyrészt, és másrészt felébe az igazgatóságot. Ha visszanézzünk, és látjuk, hogy mennek az utcán fel a fiatalok, vagy le, akkor elbeszélgetünk. A kész felnőttek családa. Ez az igazi haszna.
Egy fiatal emberre beszélgetünk, de az első generációnak már lassan a gyereke jön óvodába.
Igen. Tehát azok, akikkel kezdtük 97-ben, már szinte első osztályos gyerekeik vannak.
Bizonyára, amikor eldöntötte, hogy a tanítói pályára lép, vagy tanár lesz, nem ilyen helyzetekről álmodott, mint az idei évi, vagy az előző éveknek is a nagy megszorításai. Hogy lehet tanárként ezt úgy lemenedzselni, hogy én olyan jól tudnám csinálni, de a szabályok nem engedik, vagy tavaly, hogyha egy gyerek hiányzott az osztályból, nem indulhatott osztály. Most meg a vírus miatt örvendünk, hogyha fele annyi a gyerek, mert akkor jobban meg tudjuk szervezni az oktatást.
Hát igazából a helyzethez kell tudni alkalmazkodni. Tehát, hogyha minden nap megtörne valami, ami nehézség van, és abba beletörnünk, akkor nem volunk itt. Minden nap fel kell készülni arra, hogy vannak különleges helyzetek, és azt meg kell oldani. Nem arról van szó, hogy magamé vagyok itt, hanem a gyerekeké vagyok itt. Azért küldök a szülők az iskolába, hogy eleget tegyünk a követelményeknek, hogy biztonságban itt legyenek. A mostani helyzet is azt követeli meg, hogy ezt mi úgy menedzseljük, hogy az megfelelő legyen, és ennyi.
Közeljövőben lesz gyerek?
Gyerek az lesz. Minden generáción belül ügyesek és még ügyesebbek vannak. Olyan nincs, hogy gyerekből ne lehessen kihozni valamit. Minden gyereknek van legalább egy olyan oldala, amit lehet fejleszteni. Hiába várjuk el, hogy irodalmár legyen valaki, mikor az a tanuló meggyőződése az, hogy famunkába tud megélni, és azt szeret is. Fel kell ismerni a gyereknek az érdeklődését, és azzal kell támogatni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikrofonunk előtt Ördög István, aki könyv formájába is megörökítette a magyarói szokásokat. Volt akitől felgyűjteni, vagy benne élt annak idején ezekbe a szokásokba?
A legtöbb gyűjtés. Nem én írtam ezeket. A legtöbbet nagyapám írta anyai ágon. A könyvben benne van a képe, mert ő írta majdnem 3/4 részét, ami a könyvben van. Mindenkinek a köszöntött karácsony este, amikor mentek a legények bandába, a zenekarra, minden egy korbéli, egy banda volt. Például mi annyi voltunk, a 28-an mentünk a zenésszel. Tudtam, akik szoktak még írni egy verset, azokhoz eljártam, és elkértem ilyen köszöntőket, vagy húsvéti, vagy karácsonyi, vagy szilveszteri. Nagyapám annyinak írt, hogy olyan is volt, hogy 5-6-on tanultunk a bandába verset, és végül a saját házomba is én kellett beköszönjek, már inkább berúgtak, csak ők nekem mondják, már tiéd a legszebb vers, apod írta.
Ezeket a rigmusokat, ezeket a verseket a mai fiatalok ismerik? Vagy akinek megvan a könyve, az elolvashatja.
Én ezt a könyvet azért csináltam, azért adtam ki, hogy tanulják meg a fiatalok, mindenki lássa, az új generáció, mert ha nem, elvész. Olyan olcsón adtam, mert nem akarta hinni a kiadó, hogy egy ekkora könyvet ennyi pénzt adni. Mondom, én nem nyerni akarok, én azt akarom, hogy tanulják meg a verseket. Olyan is volt, hogy Amerikából írt. Megköszönte, nem tudom, hogy került hozzá a könyv, de hogy ezt ő gyerekkorában Magyarországra mentek el, és ha egy verset tudott, nem ezeket, hasonlókat.
Pista bácsi, miért érezte szívügyének, hogy átörökítse ezeket a szokásokat, könyvformájába továbbadja? Mert bizonyára ezzel sok munka volt, tehát sok utánajárás, sok kutatás eredménye.
Azért már szerettem. Népi szokásokat szerettem. Abba dolgoztam életemben, mint szervező szatmári színháznál csináltam. Azelőtt, mint táncos az Állami Együttesnél, volt kapásom, volt a térjemből, Száva professzor nyugodjék, azt mondta, hogy hatfélbe ördög a tánca. Ez neked nem 6 órás szökés naponta. Ha taníts, az más. Aztán Gyergyóba őrült egy poszt, a kulturázás, oda kerültem. És onnan kerültem aztán Szatmára.
Bizonyára, amikor a televízióban vagy valahol látja ezeket a táncokat, azért úgy benne van még a lábában, hogy ezt én is el tudnám járni.
De ezt szeretném. Még új Sántán is volt, hogy felálltam táncolni, jött japán táncgyűjtők, és a kultúrát egyik kislán felkértem. A szaporával kezdődik, aztán van lassú csárdás, gyors csárdás, végül cigán csárdással végződik. Ez a helyi táncrend.
A tánccsoport néha kikéri a véleményét, hogy jön, nézzen meg minket, jól csináljuk, a sorrend jó, vagy most már van utánpótlás.
Van, ezek nem is ismernek, ezek a gyerekek. Én is inkább olvasok, vagy itthon ülök, nem megyek el.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Híresek a magyarói varrottasak, és Takács Malvin református lelkésznek is nagy köze van, hogy tovább éltetik ezt a szép hagyományt. Mindenki tudja ennek a fortéját, vagy csak van egy mag, aki még mindig varja ezeket a varrottasokat?
Igen, amikor magyarul nevét meghalljuk, bizonyára eszünkbe jutnak azok a könyvek, amelyek magyarulról tudósítanak, nem csak történelmi vonalon, hanem hagyományos szinten is. Néptáncosok vannak, kis csoporttól a felnőtt csoport, 3 is van. Most sajnos azok is szünetelnek. A télen vartuk meg a nagy csoportnak a magyarói ruhájukhoz a kötényeket, 14 darab kötényt vartunk itt magyaron. Csak egy mag. Nem mindenki tudja ennek a forteját. Én is itt tanultam meg, mikor ide jöttem, és varrókörünk is működött. Telente, ősszel és télen, kedden délelőtt szoktunk összegyűlni. Ez 10-től 1 óráig, és kézimunkakörünk van. Ki amit tud, bármit lehet kézimunkálni, rongyot vágni, szőnyeget szöttünk, és megtanultuk Pap Rózi néni segítségével, aki nekem személyesen tanította meg a magyarai székelyszőttesnek a szövését, és most már egy új szövőszékem is van, amit udvarhelyről vásároltunk, és fel van húzva rá a 20 méter magyarai székelyszőttesnek az anyaga, amit remélhetőleg a télen, ha időm lesz, akkor lassan-lassan megszövögetem. Igen, varunk, minden megkeresztelt kisgyerek, monogrammal ellátott magyarai varattas kis zsebkendőt kap, amivel a keresztelői kehely le van takarva, és a személyesen megkapja. De újra vartuk a templomban a terítőket, 2014-ben helyeztük el őket, azóta is imahetekre párnákat, falvédőket, ajándékba, bármit készítenek és varnak az asszonyok, akik ismerik a magyarai keresztszemesnek a fortéjait.
Mi ennek a magyarói színek? Csak azok kedvéért mondjuk el, akik esetleg nincsenek témában.
Az eredeti a kék és a piros fonállal vart kézimunka, de találunk színes cérnával is vart terítőket.
A tiszteletes asszony említette, hogy szőni is kényszerül majd a télen. Mi lesz a sorsa ennek a szövevénynek?
A magyarói új ruhák elkészítéséhez is megszőttük az anyagot. Van egy presbiter asszonyunk, aki szintén bekapcsolódott ebbe az akcióba. Ördög Ilonka néni szokott nekem segíteni, illetve ennek a presbiter asszonynak az édesanyja, Kocsi Sibolya. Keddi alkalmakon az asszonyok letekerik a cérnát, megserítjük, és így közösen megvarjuk csináljuk belőle a magyarói ruhát. Egyre többen kezdik felfedezni a népviseletnek a csodáját. Magyarországra is készítettünk már, oda is került ruha, kötény innen varva. Hát igyekszünk. Ezelőtt 2 évvel határoztuk el, hogy pünkösd a népviseletnek az ünnepe is. A tavaly sikerült ezt megvalósítani azoknak, akiknek volt és fel tudták venni, föl is vették. Az idén azonban sajnos ezt nem tudtuk megvalósítani ugye a járvány miatt, de nem mondtunk le róla, hogy a pünkösd a népviselet hordásának is a napja legyen. Kiskonfirmálás és a kikérdezés alkalma is népviseletbe történik itt magyarul.
Magyarorról kiindult a gyors vonat, az vitte el az én szép galambomat. Vonat, vonat, ne menj olyan sebesen, hadd szálljon ki belőle a moját, a maros vize mossa, a szívemet nagy bánat szomorítja, a szívemet addig öli a bánat, amíg várja nem leszek a babának. A szívemet addig öli a bánat, amíg várja nem leszek a babának.
Bezsnyi Andor Attila vagyok, maros-magyarói lakos.
Milyen az élet itt maros-magyaron egy fiatal ember számára?
Hogyha van mit csináljon, van saját üzlete vagy vállalkozása, akkor oké. Ha nem, akkor elég monoton tud lenni, sajnos azt kell, hogy mondjam. Viszont, ahogy hallottam, a polgármesteri hivatalban néhány új projektet próbálnak létrehozni, és ha minden jól megy, akkor lesz több lehetőség a fiataloknak itthon is.
Andor mivel foglalkozik? Mivel telnek a mindennapok?
Jelenleg mezőgazdasággal foglalkozok, és próbálok átállni turizmusra. Néhány kempingházat akarok építeni, egy kis tavon van, és az mellé, ha minden jól megy, akkor remélem, hogy jövőre meg tudom nyitni a kapukat.
Eddig miért nem gondolkodott turizmusban? Gyönyörű szép a vidék, eddig nem lett volna ennek sikere?
Próbálkoztam már turizmussal, de sajnos még nem volt elég tapasztalatom hozzá, úgyhogy inkább lemondtam róla. Aztán most egy világ körüli út után jobban látom a dolgokat, és úgy gondolom, hogy most az ideje ilyesminek neki fogni, és szerintem működni is fog, ha kellőképpen marketingelem a dolgokat.
Hogy jött ez a világ körüli út? Az ötlet az hogy pattant ki, és miért ez a nagy körút a világ körül?
Panzőt akartam építeni, és beletört a bicskám, és akkor azt mondtam, elmegyek 3 hónapig Mongóliába vissza. Elkezdtem az egész utat megtervezni, utána nézni, milyen papírokra van szükség, felkészülni, és akkor döntöttem úgy, hogy fiatal vagyok, megvan az anyagi hátterem, úgyhogy most vagy soha, hogy nekivágtam körbe motorozni a világot. Lényegében, hogy beletört a panzőt a bicskám, az volt a legnagyobb oka az egésznek, hogy nekivágtam.
Mennyi pénze kell legyen az embernek, hogy egy ilyent meg tudjon oldani? Egy átlag ember is nekivághat a nagyvilágnak, hogyha van elég mersze?
Természetesen bárki nekivághat, attól függ, hogy milyen elvárási és igényei vannak, hogy milyen szállásra, milyen helyeken akar enni. Én 1 évig eljutottam Ausztráliáig, Ausztrált is beleértve, és 1 év alatt 18 000 eurót költöttem, mert benne van szállás, kaja, benzin, 2-szeres motorszállítás repülővel, és 5 repülőjegy nekem. Ami szerintem nem annyira sok, ha jól megszámolja az ember.
És miért motorral megy az ember?
Gyerekkorom óta motorozok, úgyhogy ez ilyen magától érthetődő volt, aztán meg később kiderült az is, hogy szerintem a motor a legkomplettebb utazóeszköz, bárhol el lehet jutni vele. Például egy kocsival elég drága lenne, meg eléggé limitált az ember, hogy hol megy és hol jut el. Bringával megint a kérdés feltevődik minden este, hogy azt a plusz 50 km-t vagy 30 km-t belefér, vagy meg tudom tenni viszont motorra. Szerintem az a legkézenfekvőbb utazóeszköz.
Mit sikerül ilyen akkor magával vinni, mert nagyjából olyan 550 napot járta a világot.
Összesen 550 napig voltam elmenve. Mit tudok én magammal vinni? Mindent, amire szükségem van. És az ember ott rájön az úton, hogy mennyire kevésre van szüksége. Ha épp kempingezek, akkor nálam van a sátor, meg az egész kempingfelszerelés. Ebben még benne van egy kis konyha is, és egy kis szék, amire bármikor rá lehet ülni az útszélén is, vagy a sátorhelyen. Ruhákat bárhol lehet találni a világon, tehát nem kell túl sok mindent pakolni. Kell a motoros felszerelés, motornak az alkatrészek, meg a szerszámok, amikre szükség lehet. Tehát nem is annyira sok, mint az ember, hogy gondolna, hogy mennyi mindenre lenne szükség. Sőt, voltak olyan dolgok is, amiket hordtam magammal végig, és soha nem használtam.
Ilyenkor mit teszik az ember?
Hát a tanácsom az, hogy mindig olyan helyen legyen az ember, ahol a helyiek esznek. Ott megtapasztalhatja a helyi tradicionális ételeknek az ízét, és azon kívül ott a legolcsóbb is, úgyhogy szerintem ez a kézenfekvő.
Az ember, amikor ráadja magát, hogy jó, elegem van az itteni életből, nem jött össze a vállalkozás, amit én szerettem volna, és elmegyek világot látni, akkor milyen szempontok vannak, hogy én csak lássak és tapasztaljak, vagy van valami célirányos is, tehát vagy a kulturális vonalon, vagy a művészet terén. Voltak ilyen tervek, vagy sodródott az árral, azt mondta, hogy majd meglátom, hogy mit nézek meg, hova jutok el, egyelőre el innen.
Ez lényegében útközben alakul ki. Minden országnak más és más a kultúrája, meg mások az adottságai. Úgyhogy nem lehet például azt mondani, hogy csak a természeti adottságokat fogom megnézni, vagy csak a kultúra érdekel, vagy csak a kaják, a gasztronómiai része az útnak, hanem minden országban, ami épp érdekes volt, azt néztem meg. Voltak olyan országok, ahol kerültem nagyvárosokat, voltak olyan országok, ahol kerültem a természeti adottságokat is például, de viszont próbáltam egy ilyen komplettebb dolgot összehozni minden országban, amit csak tudtam, megnéztem, ameddig a vízumidő engedte.
Előre fel lehetett készülni az adott országból, az adott látnivalókból?
Ez is egy érdekes kérdés. A legelőbb úgy voltam, hogy 2 hétre előre minden meg volt tervezve, le volt a foglalva a szállásaim, aztán rájöttem, hogy ez egy elég nehéz és komoly dolog, és nincs értelme úgy csinálni, mert bárhol találkozhatok bárkivel, aki megmondja, hogy jobbra menjek, inkább ne balra, mert arra szebb, de viszont nekem be volt tervezve, és le van foglalva előre a szállásom, akkor meg nem tudok így szabadon bármerre menni és bármit csinálni. Úgyhogy a végén úgy voltam vele, hogy nagyjából kiterveztem egy útvonalat, ami belefértem a vízumidőbe, aztán megérdeklődtem a helyi még a más turistáknál, hogy mit érdemes megnézni, merre érdemes menni, úgyhogy max pár napot terveztem előre mindig.
Milyen nyelvtudással indult el?
Elég az angol lényegében szerintem, de én beszélek emellett még franciát, románt meg magyart. De az angol az bőven elég, főleg Ázsiában az ember meglepődne, hogy mennyire idős emberek és milyen kis falukban beszélnek angol az emberek.
Ilyen háborús övezeteken vezetett, tehát az út?
Nem nevezhető háborús övezetnek, Pakisztánon keresztül mentem motorral. Ott fegyveres kísérletem volt, tehát rendőri kísérletem volt körülbelül 2000 kilométert, de sehol nem volt probléma, konfliktus. Az leszámítva, hogy választások voltak, és volt pár ilyen öngyilkos merénylet, de velem nem foglalkozott soha senki.
Csodabogárnak tűnt Andor, amikor megtudták, hogy honnan jön, hová tart, miért megy, vagy azt mondták, hogy lehet, hogy még más is ugyanilyen cipőbe jár, és akkor elkísérjük.
Most ez az útvonal, ez a Sejem útnak egy része, és eléggé járt útvonal, tehát nem csak én voltam azon az útvonalon, sőt pár nap előtte új-zélandi motorosok mentek meg, még előttük egy csoport német motorozott arra. Ez a dolog, hogy motorra körútozzák a ülök, ez egy eléggé felkapott dolog. Romániában meg Magyarországon nem igazán vágnak bele az emberek, viszont már nyugaton mindenki tud valakit, akinek egy ismerős ezt az utat megcsinálta, ezt a dolgot végrehajtotta. Tehát eléggé mindennapi dolog ez, hogy valaki motorra körútozza a világot, vagy autóval, nem pont motorra. És főleg a nyugdíjasok. Tehát nyugaton a nyugdíjasok vágnak inkább neki az ilyen dolgoknak.
A magyarok szemében nőtte, vagy egyáltalán hogy tekintenek Andorra a visszatérés után?
Sokan mondták, hogy láttak a térbe, azon kívül szerintem ugyanaz. Tehát én nem hiszem, hogy nagyon változtam volna. Pont úgy hazajöttem, neki fogtam dolgozni a farmon, ugyanazt csináltam, mint eddig, tehát nem volt túl nagy hatása az egész dolog az emberekre, viszont rám annál nagyobb. És szerintem ez a fontos, tehát azért is mentem el.
Szülőkre nagy hatással volt? Könnyen engedték Andort, vagy meg kellett harcolni ezért?
Hát, az egy kicsit komplikáltabb volt, mert az elején, mivel csak 3 hónapot terveztem maga is vissza, az még oké volt. Aztán mondtam, hogy lehet egy kicsit több lesz, de azt nem is tudtam pontosan, hogy mennyi. Tehát azt tudtam, hogy elindulok, és ameddig, hogy a pénzem, vagy az időm, vagy a kedvem tartja, addig fogok menni. Nem volt választásuk, belenyugodtak.
Napi kapcsolatban volt a családdal?
Hát napiban azt nem mondom, de hetibe igen. Tehát hetente egyszer-kétszer mindig eljutam az itthoniakat, lássuk, hogy mi a helyzet, de volt olyan, hogy napokig vagy hetekig nem volt mobil internetem, és akkor nem tudtam kommunikálni velük.
Ez az egész kirándulás, ez az egész út miben változtatta meg, mint embert?
Szerintem elsősorban toleránsabb lettem, és türelmesebb az emberekkel. A materializmus azt, hogy levetköztem magáról, nem érdekelnek annyira a fényes luxus dolgok, hanem én el vagyok kevesebb, és tök jól, és inkább szeretem, a több szabadidőm van, mint sok pénzem, haba pénz is kell, de a szabadidőt annak jobban örülök.
Azt szokták mondani, hogy nem kell pénz a boldogsághoz, de pénz nélkül mit kezdjünk? Barátnő az volt?
Nem volt barátnőm. Ez is tudtam csak úgy elmenni, gond nélkül, nem volt semmi, ami visszatartson.
Hasonló tervek vannak a közeljövőre nézve?
Tervem az mindig van, sok is. Aztán mennyire tudom megvalósítani, az majd kiderül. Afrikát még megnézni mindenképpen, és sajnos a motorom az Peruba maradt, Limában, és a terve az volt, hogy felmotoroznák Alaszkáig, de az most egyelőre standbyban van, a motort is próbálom elintézni, hogy hozassam haza. És hogy mikor tudom folytatni az utat, azt egyelőre nem tudom megmondani sajnos.
Ha bejön a turizmusos terv, akkor mennyire lesz ez megvalósítható, vagy akkor is lehet szabadságot venni? Csak bizonyára nem 550 napot, hanem jóval kevesebbet.
Ez is most sok mindentől függ, hogy mennyire fog bejönni, és mennyire nem. De megpróbálom az egészet úgy szerkeszteni, hogy még legyen szabadidőm, és azt is tudom csinálni, amit szeretnék még az mellett. Nem mintha ezt a turizmus dolgot nem szeretném csinálni, de néha még kell szabadság is az embernek, és elmotoroznak jobbra balra, még pár országot megnéznék a környéken is. Nordkapra felmotoroznak mindenképpen, meg Afrikába is motoroznak egyet. De erre most nem merek gondolni, most nem ez a prioritás.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Magyaron készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.